jó, hogy beszéljünk erről. Köszönöm, Gábor, mi
Köszönöm
dolgot.
szépen,
Szia.
én is viszont hallásra, szervusztok!
Száztizennégy, száztizenöt, száztizenhat, száztizenhét perc.
Demencia térkép készült egy projekt keretében, a Feledhetetlen Alapítvány honlapján lehet rátalálni erre, és erről a program egyik vezetőjét, Ziffer Gabriellát keresem, kezi csokolom, Péter Fi Ferenc vagyok, nem tudom, jól ejtettem a nevét, de bocsánat.
Igen, abszolút, jó napot, köszöntök mindenkit.
Kicsit beszéljünk előtérben, vagy kezdetben arról, hogy közhely szinte már, hogy a demencia egy ilyen kórbetegség, vagy ennek a korszaknak a népbetegsége, hogy miért is fontos. Körülbelül egy pár mondatban azért segítsen összefoglalni, hogy a hallgatóknak, akik kevésbé tájékozottak ebben az ügyben, valamennyire egy ilyen keretet kínáljunk ezzel.
Rendben. Igazából, hogyha arra gondolunk, hogy mindannyian találkozunk ezzel a kifejezéssel, hogy demencia, akkor már kapizsgálhatjuk, hogy elég nagy százalékát érinti a társadalmunknak. Ez azt jelenti, hogy igazából Magyarországon is szinte minden család érintett valamilyen szinten ebben, és muszáj elindulnunk egy olyan úton, hogy ennek a társadalmi felelősségét is elkezdjük felvállalni. És igazából ezért jött létre az alapítvány, hogy nem csak az érintetteknek, hanem a gondozó hozzátartozóknak is tudjon segítséget nyújtani ebben, mert a gondozók szerepe elképesztően kiemelt, és óriási energiát fordítanak arra nap mint nap, hogy beteg családtagjukat vagy barátjukat ellássák.
Tehát itt nem egy betegségről van szó, de nem egy olyan betegségről, ahogy én most ezt mondta, amit valamilyen kúrát csinálunk, és akkor rendbe jövünk ebből, hanem ez egy tartós, valószínűleg visszafordíthatatlan betegség, ami legfeljebb elviselhetőbbé vagy méltóságtelibbé tehető, hogyha körültekintek vagyunk. És ha már ez ilyen tartós, akkor itt tényleg arról van szó, hogy a környezet, akikkel együtt él, az a valaki, ami egy kórhoz kötött, azért mindjárt erről is egy pár mondatot, ha mondaná, azt megköszönném, hogy akik együtt élnek a kórban egy ilyen családtaggal, hogy hát ez egy tartós jelenlétet és egy tartós segítséget, egy tartós alkalmazkodást igényel.
Abszolút, ezt kiemelném, hogy a demencia maga az nem egy betegség, hanem valamilyen betegségnek a tünete. Én nem vagyok orvos, szakorvos vagy ilyen hozzáértő, tehát ugye erre a részre nem térnék ki túlságosan, viszont arra igen, hogy jelentős belefektetett energiát kíván meg a családtagoktól, és még jelen pillanatban nincsen visszafordítható formája, lassítható tényezői vannak.
Hát és nyilván az elviselhetőséget, kölcsönös elviselhetőséget az érintettet, aki ezzel küzd, És akik egy háztartásban vagy egy környezetben vannak. Mit jelentett akkor ez a térkép, mégis segítsen megérteni?
És akkor ez úgy alakult egyébként a térképnek a története, hogy készített az alapítvány egy kutatást, sok embert kérdezett meg, hozzátartozókat, hogy érzik magukat ebben a helyzetben, akik a családtagjukat gondozzák, ápolják, foglalkoznak velük kiemelten, és nap mint nap, akár a nap 24 órájában, és ebből egyértelművé vált, hogy vannak nagyon erős fájdalompontjaik, vannak olyan érzéseik, amik miatt úgy érzik, hogy a saját életüket nem tudják élni, egyedül érzik magukat, jogi útvesztőkbe keverednek, nem tudják, hova fordulhatnak, és nem tudják, hogy ez egy társadalmi elvárás egyáltalán, hogy nekik egy ilyen gondozói státuszba kell lépniük, illetve ebben meddig tudnak elmenni. És úgy éreztük, hogy muszáj, tehát ebből a kutatásból az látszott, hogy edukálni kell az embereket, és muszáj arra nagyon-nagyon nagy figyelmet fordítani, hogy ők a kérdéseikre, meg az elakadásaikra választ kapjanak. És erre született meg a demencia térképnek az ötlete, ami a kollégának
az ötlete volt. Tehát egy szimbolikus térképről van szó, azért akkor mondjuk el. Mondom, egy szimbolikus térképről van szó.
Szimbolikus térképről van szó, ez egy webapplikációt jelent, ami a demenciatérkép.com címen található meg, illetve az alapítvány weboldaláról is, a feledhetetlen.com címről is elérhető, és ezen végig lehet az egyik részén a folyamatnak, ez most az első része lett meg, ami a felismerési szakasz, tehát hogy a tünetek megjelenésétől a diagnózisig hogy jutunk el. És itt vannak ajánlások, amiket mi fogalmaztunk meg, hogy ebben a helyzetben, akár hétköznapi szituációban is mik azok a dolgok, amiket érdemes követni és megfontolni. Itt már egy nagyon picit egyébként elkapcsolódunk arra is, hogy ez egy közösségi dolog kellene, hogy legyen, és hogy vannak olyan területek, amikben igenis jó, hogyha másokhoz fordulnak az érintettek és a hozzátartozók is, és megbeszélik egymással, vagy olyan közösségi csoportokba kapcsolódnak be, ahol tudnak tanácsot kapni és megoldásokat a kérdéseikre.
Tehát itt a szociális kapcsolatok azok a családtagokra vonatkoznak, bár vonatkoznak nyilván a közvetlen érintettekre is talán.
Igen, de leginkább ez a családtagokat jelenti, viszont mivel ez egy ilyen társadalmi edukációs dolog, tehát hogyha magamon észreveszek valamilyen tünetet, és mondjuk találkozom ezzel az oldallal, akkor nyilván felmerülhet bennem kérdés ezzel kapcsolatban, és lehet, hogy én már előbb fordulok a házi orvosomhoz, és előbb megyek végig ezen az útvonalon, és nem várom meg azt, hogy egy családtagom vegye észre, és próbáljon meg valamilyen kommunikációs stratégiával elvinni az orvoshoz engem, és rábeszélni erre.
Hogyha ez a előzetesen megtörténik ez a felismerés, vagy ez a folyamat, akkor ezzel tulajdonképpen enyhíthető, vagy eltolható ennek a távolsága, mármint a betegség erőteljesebbé, vagy erősebb kibontakozása, vagy a pánik esetleg például, mert az ember arra is gondol, hogy aki felismeri magán, és körülbelül tud valamennyit a demenciáról, akkor hirtelen, hát kómába esik, azt akartam, de ez nem igaz, de hogy megijed, és elkezd fűszerhez kapkodni, szóval, hogy szorosabban vagy rosszabbnak érzi a saját helyzetét, mint amilyen valóságosan feltételezem.
Nyilván van egy ilyen stresszfaktor, és igen, itt fontos lenne azt tudni, hogy ez is egy ilyen belátáson múlik, mert hogyha van egy bármilyen más típusú, nagyon erőteljes fizikai tünete valakinek, akkor sokkal könnyebben fordul az orvoshoz, míg egy ilyen feledékenységi kérdéskörre akár legyinthetünk is, vagy egy darabig még legyintenek a családtagok is, mert úgy gondolják, hogy ez egy természetes része akár az öregedésünknek, vagy azzal együtt jár, hogy igen, mindig elfelejtünk valamit, vagy előfordul ez a dolog. Az első kérdésre visszatérve, pedig azt gondolom, hogy lassítható ez a folyamat, minél korábban vesszük észre, viszont magától a betegségtől is függ az, hogy, hogy mi a kimenetele. És itt akár több tíz éves folyamat és romlási folyamatról is lehet szó. Tehát, hogy ez nem egy rövid távú tervezhető dolog.
Most egy térképet készítettek, ahogy látom, ez az egészségügyi gondozáshoz való egyértelmű eljutásig jelent, folytatódik a térkép készítése, vagy pedig ez körülbelül egy trendet mutat, csak ennél nem volt több a céljuk?
De igen, ez egy nagyobb egységekből álló, több egységből felépülő térkép, vagy projekt. A második szakasz, illetve vannak szakasz kiegészítő részek, szeretnénk a jogi részre is kitérni. Nagyon sok mindenkitől azt tapasztaltuk, azok voltak a visszajelzések, hogy a jogi útvesztők azok nagy problémát okoznak, nagyon sok ember küzd azzal, hogy hogyan jut el egyébként a demens érintettjével, a családtagjával a banki ügyintézés, vagy egyéb gondokság aláhelyezési kérdésekben, vagy intézményi elhelyezésben meddig mehet el, de odáig egyébként, hogy választunk fodrászt, vagy hogy választunk egy intézményt. Szóval ez nagyon-nagyon sokrétű, és szeretnénk, hogyha ez a szociális rész, ez még kiegészülne egy ilyen nagy résszel. Akár a napi ilyen demensellátás résztől tényleg az intézményi ajánlásainkkal.
Mondta, hogy néhányan már kerestek, vagy tehát valami reflexiókra már utalt az előbb, mégis, hogy partnerek, együttműködő társak kínálkoznak-e ebben a folyamatban, tehát számítható-e, hogy ugye azt veszem ki szavaiból, bocsánat, egy pillanatra csak előre szaladok, hogy ez nem egy szektornak, vagy egy szaktevékenységnek az ügye, hanem ez egy össztársadalmi ügy, amiben nagyon sokféle tevékenységnek a szinkronja kellene, hogy megteremtődjön. Szóval, hogy látszik-e, hogy erre fogékonyak a potenciális intézmények, vagy a potenciális szereplők? Halló, most egy pillanatra elment. Megkérjük újból, hogy Andris hívja föl, az technikai malőr történt, de reméljük, hogy ez nagyon fontos téma, hogy ez mindenképpen...
Például a kulturális és innovációs minisztérium támogatta.
Bocsánat, azt hittük, hogy megszakadt a vonal, és igen, tényleg nem hallottunk semmit, és épp elkezdtük volna újra hívni, de akkor ezek szerint csak nem hallottunk valamennyit. Akkor a válaszát, ha újból mondaná, az megköszönöm, akkor
igen, egyszerűbb. Igen, szóval, hogy folyamatosan keressük a partneri kapcsolódásokat, gyógyszercégeken keresztül, nagyobb cégeken és kisebb, akár személyes egyszeri adományozókon keresztül. Most ezt a demencia térképet például a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatta.
Egyébként jól viszonyulnak ezek a szervezetek, intézmények, akár emberek, szakértők, akikhez fordulnak, tehát hogy együttműködik. Megint elment a hang, haló. Halló, halló.
Megint furcsa hír, sípolás hallatszott, visszakapcsolom újra.
Igen, egy kis, most halló, igen.
Most egy igen, újabb, most én nem hallottam a végét, a kérdésének valamiért megszakadt.
Hát, hogy jól fogadták-e, ez volt valójában azok a szervezetek, akikkel együttműködni. Tehát kicsit demens ez a vonalunk is, úgy látszik, hogy kicsit feledékeny, kicsit újra kell kezdeni a dolgokat. Témához igazodik a technológia is igazodni, de majd utólag ezt egy kicsit rendbe hozzuk. Na de a viccen túl, tehát hogy mi az, amire számítani lehet. Könnyű együttműködés van, és vannak-e következő lépések, amelyek már beláthatóak?
Olyan szegmens, ami rengeteg nagy vállalást tartalmaz, és fontos lenne, hogy folyamatos támogatást kapjon az alapítvány, mi megpróbáljuk ezeket a kapcsolatokat fenntartani.
Szeretném ajánlani, hogyha bármilyen lépéshez jutnak, vagy valami érdekes dolog történik, a civil rádióban szívesen tudósítunk erről. Ezt nagyon fontos kérdésnek tartjuk mi magunk is. Nagyon szépen köszönöm. A feledhetetlen alapítvány munkatársát, Ziffer Gabriellát hallottuk több részletben a demencia térképről. Ezt majd megpróbáljuk valamilyen módon egy összevágott anyaggal egységesíteni. Kezi csokolom, és köszönöm az interjút.
Köszönöm én is, viszont hálásan.
Kinek a szerepe a siker, kinek a maszkja ez az arc, kinek a szövege a végszó, dúl még odakinn a gyáva harc. Nem ez a csata lesz a végső, mindegyik háború nyerő, legyen a tömegnek is vonzó, kell majd némi vér meg térerő. Lányok, gyerekek mindig hatnak, könnyű cél, valaki beszél, gyönyörű szép, és már is
pénzek jönnek.
Kinek a keze ez a kéz, az igazi szemfényvesztés nem játék. Neked annyit mondok, nem látsz mindig jól. Lehet, hogy ugyanez a dallam, lehet, hogy ugyanez a hűs, lehet, hogy lesz helyette másik, jó lesz hinni neki, jó erős. Nem ez a csata lesz a végső, mindegyik háború nyerő, legyen a tömegnek is vonzó, kell majd némi vér meg tér.
117 perc.
Elindult Közép-Európa egyik legjelentősebb kulturális programsorozata a MOL Új Európa Alapítvány támogatásával. Lávik Erzsébet van itt velünk a vonalban. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Mit érdemes tudni a Határtalan Nyár rendezvénysorozatról? Úgy láttam, hogy számos kulturális programot fog majd össze ez a programsorozat.
Így van. Az alapítvány már negyedik éve írja ki a pályázatot, amely Határtalan Nyár elnevezésre hallgat. És ide olyan rendezvények pályázatát vártuk, ahol fő cél a magyar kultúra megismertetése, minél szélesebb körben való terjesztése, hagyományaink őrzése. De nem csak itthonról vártuk a jelentkezőket, hanem határainkon túlról is, hiszen a cél az, hogy a magyarok minél szélesebb körben megismertethessék az emberekkel azt, hogy mit rejt a múltunk, a hagyományaink, a történelmünk és a kultúránk. Úgyhogy 5 országból kaptunk pályázatokat, jelentkezéseket, és mivel ez már a negyedik év, a tavalyi évről elmondhattuk, hogy fél éven keresztül több mint 1 millió látogató vett részt ezeken a fesztiválokon. Nagyon széles egyébként a műfaj, amikben várják a látogatókat, tehát a komoly zenétől az egyházzenén át, a könnyű zene és a jazz is helyet kapott a fesztivál sorozat programjai között.
A kulturális programoknak feltehetően közösségteremtő erejük is van. Azok a programok, amelyek megvalósulnak, mennyire népszerűek a helyiek körében?
Mi azt tapasztaljuk, hogy rendkívüli módon egy-egy fesztivál egy helyi falut, várost, régiót és az ott élő közösséget össze tudja fogni. Ezek a programok, van közöttük olyan, ami már évek óta zajlik, és tényleg töretlen népszerűségre tetszett, van olyan, amelyet csak pár évvel ezelőtt indult, vagy akár első alkalommal került megrendezésre, de a helyi igények alapján mégis életre hívták ezeket a programokat. Ugye ezek a helyszínek, hogyha valaki megnézi a weblapot, ami összegyűjti ezt a közel 100 programot, a határtalannyár.hu weboldalt, akkor láthatja, hogy a helyszínek már önmagukban is annyira színesek, érdekesek, hogy egy kirándulást, egy hétvégi programot magukban is megérnek, de mivel ott egy fesztivál programsorozat valósul meg, így azt gondolom, hogy egy családnak például rendkívül jó lehetőség arra, hogy egy nyári hosszú hétvége mellett nem csak egy kirándulást szervez, vagy a szabadidejét tölti ott, hanem kulturális programokon, zenei, színházi programokon is részt vehetnek.
Mitől más ez a programsorozat, mint más fesztiválok, vagy más ilyen rendezvények? Mi az, amitől igazán egyedi, és kitűnik a többi közül? Mit emel neki?
Igen, ez egy egyedülálló kezdeményezés egyébként egész Közép-Európában, mert nincs még egy olyan programsorozat, ami ennyi fesztivált összegyűjtene, mint egy ernyő, úgy látjuk mi ezt a határtalan nyár elnevezést, és ez alatt számos, most idén közel 100 fesztivál tartozik a programsorozatba, de mégis van egy közös jellemzőjük, és ez, ahogy az elején is mondtam, a kultúra, a hagyomány, az értékteremtés. És tényleg nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek, hogy böngészen a programok közül, mert már zajlanak, tehát ezek már májustól elkezdődtek ezek a fesztiválok. Most a hétvégén is több helyszínen zajlanak párhuzamosan. Például, hogyha ajánlhatok egyet, akkor Nagymaroson a V4 Fesztivál, ami egyben egy színházi találkozó is, és ahogy a neve mondja, a visegrádi országokból érkeznek a vendégek, tehát a magyarok mellett cseh, lengyel és szlovák közreműködők is lesznek, utca és színpadi színház, de lesznek sportprogramok, mert nyilván kihasználják a Dunakanyar sportos adottságait, de a gyerekekhez is szólnak, a fiatalokhoz is, és hát minden este különböző zenei programokkal, koncertekkel várják az odalátogatókat. Ugye ez már ma elindult, és egészen a hét végéig tart, és fontos elmondani, hogy még arra is gondoltak a szervezők, hogy Vácra és Budapestre éjszaka külön buszok közlekednek majd.
Miért jó az alapítványnak, miért jó a MOL-nak, az Új Európa Alapítványnak, hogy támogatják ezeket a rendezvényeket? Önök miért elkötelezettek a fesztiválok vagy programok iránt?
Az alapítványnak alapcélja az, hogy a kultúrát, a magyar kultúrát támogassa különböző eszközökön keresztül, de ennek egyik módja például az, hogy az ilyen közösségteremtő programokat támogassuk, ezért is hívta életre az alapítvány a Határtalan Nyár programsorozatot. Itt a régiók közötti együttműködés is nagyon fontos. Nyilván, ha nyár, akkor a fesztivál, a kikapcsolódás, a szórakozás az és az embereknek a szabadideje lehetővé teszi ezt, hogy kiránduljanak, utazzanak, ez egy jó lehetőség. De az, hogy tényleg az alapítvány a kultúrára és az értékteremtése is hangsúlyt tesz, egy jó egységet ad ezzel a fesztivál hangulattal vagy programsorozattal.
Biztos vagyok benne, hogy sok állomás vagy sok program a helyiek bevonásával, mondjuk helyi fellépőkkel és a helyi hagyományok megőrzésével, bemutatásával valósul meg. Kimondottan cél az, hogy a magyar vagy a helyi kultúrákat ezeken a fesztiválokon, programokon a fókuszba helyezzék?
Igen, ez egy elvárás volt, tehát a pályázatnak ez különösen fontos része, és erre nagy hangsúlyt helyezünk, hogy a hagyományőrzés, a helyi programok, ez lehet akár zenei program, akár egy gasztronómiai program, tehát hogy mindig a helyi különlegességeket, szokásokat, akár már elfeledett, vagy nem annyira ismert kulturális elemeket jelenítsék meg ezek a fesztiválok. Vannak közöttük olyanok, amik tényleg egy-két naposak, és akár pár száz főt vonzanak, de abban az adott régióban mégis nagyon fontos, különleges, és ahogyan is mondta, egy közösség teremtő, összetartó ereje van. És hát vannak olyan fesztiválok, amelyek pedig hát több ezer főt is vonzanak, egy-egy nagyobb koncert, vagy program, egy szombat, vagy péntek este, sok száz vagy sok ezer főt vonz oda, nyilván más a cél, de azt gondolom, hogy napközben ott is olyan foglalkozásokat látunk, amik tényleg az egészen pici, tehát óvodáskorú gyerekektől egészen a fiatal felnőttekig mindenkit leköthet, népzenei, tényleg a gasztronómia területét bemutatják, kézműves foglalkozásokat kínálnak a kicsiknek, vagy akár a nagyobbaknak is. Szóval nagyon érdekes, nagyon változatos, és egy-egy település, helység, kultúra, régió specialitásait mutatják be.
Egy civil szervezetnek, vagy egy önkormányzatnak mennyire nehéz pályázni az önök támogatására, vagy hogyan találnak egymásra? Hogy néz ki ez a folyamat?
Logikusan felépített pályázati rendszert működtetni. ugye, évről évre gyakorlatilag minimálisat változnak azok az elvárások, amit formailag támasztunk a pályázók elé. Ők már ebben gyakorlottak, jók, de itt a kollégáink nyilván segítenek abban, hogy ezeket az adminisztratív feladatokat is megugorják a pályázók. Ugye azt látjuk, hogy akár egy pici fesztiválról vagy programról van szó, a helyi szervezők, kezdeményezők nagyon lelkesek. Számukra ez nagyon fontos, ez az egy vagy két nap az évben, amikor tényleg össze tudják hozni a helyi falu, vagy kisváros, vagy régió embereit, és ott egy tartalmas programot töltenek el együtt. Úgyhogy nyilván mindent megtesznek azért, hogy egy jó és jól kidolgozott pályázatot rakjanak össze, be vannak ehhez segítséget is akár, szóval ez nem szokott nekik tényleg gondot okozni. Itt a tartalmi elemeken van inkább a hangsúly, hogy mit valósítanak meg, mit terveznek, milyen újdonságokat jelenítenek meg akár a tavalyi évhez képest. Szóval öröm ezt nekünk látni, hogy ilyen sok jelentkező van, mert ugye most közel 100 rendezvény került be a fesztivál programjai közé, de hát jóval többen jelentkeztek, tehát 160 körül volt a pályázók száma, és ebből kellett kiválasztanunk azokat, akik idén bekerültek a Határtalan Nyelv program sorozatba.
Mit ajánlana azoknak, akik tájékozódni szeretnének, hol tehetik ezt meg?
A oldal, ez a www.határtalannyelv.hu. Hogyha ide ellátogatnak, akkor minden a programban résztvevő fesztiválról megtalálják a legfontosabb információkat, mikor, hol, milyen programmal várják a látogatókat, és innen át tudnak navigálni az adott fesztivál weboldalára is, ahol nyilván a nagyon részletes programokkal, hasznos tudnivalókkal, ismertetőkkel találkozhatnak.
Elindult tehát a Határtalan Nyár rendezvénysorozat, a MOL Új Európa Alapítvány támogatásával. Lávik Erzsébet volt a vendégünk. Köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk a további munkájukhoz. Viszont hallásra.
Köszönöm, viszont hallásra.
Majd egyszer megírom, ami ma fáj. Most még görcsbe rándult tőle a toll. Elmesélhetem, ha nagyon muszáj, de jobb, ha ma láthatatlant játszol, és úgy hallgatott konok csendemet, csak így vál a válhoz észrevétlen, mikor a sok apró rossz eltemet. Magamat se könnyű elviselnem, te csak légy vele, egyszer megírom, ami ma fáj, most még görcsbe rándult tőle a toll. Elmesélhetem, ha nagyon muszáj, de jobb, ha ma láthatatlant játszol, te csak légy velem, de ne lássalak.